Akik őre elnéznek, azok felvidulnak, arcuk meg nem pirul. Az Úr angyala tábort jár az őt félők körül, kiszabadítja őket. Érezzétek és lássátok meg, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki ő benne bízik. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és a 105. Zsoltárunk első három versét énekeljük. 105. Zsoltárunk első három verse éneklésével adjunk hálát az Úrnak, adjatok hálát az Istennek, imádkozzatok szent nevének. Folytassuk csendes imádsággal. Istenünk, mennyei atyánk, imádunk téged a gyülekezet közösségében, ennek a hétköznapi estének, ennek az esztendő első csütörtökének az Isten tiszteletén is. Köszönjük az ünnepi igehirdetéseket, hálásak vagyunk, hogy a gyülekezet közösségében hétközi alkalmakkor is együtt lehetünk. Köszönjük, Urunk, hogy előre is hálát adhatunk minden csodatételedért, amikor az éneket is énekeltük, nem csak a múltra akarunk gondolni, ami mögöttünk van, hanem előre is tekinteni így az év elején. És hiszük, Urunk, hogy amit te cselekszel, az mind jó lesz, javunkra válik, ezért vagy méltó arra, hogy hálát adjunk előre, dicsőítsünk téged. Ugyanakkor kérjük, hogy ha bármi miatt keserű lenne a szívünk, a mai munkanap is hozott nehézségeket, bajokat talán, hogy tudjunk elcsendesedni, hogy tudjuk átérezni valóban, hogy te jó vagy, és a te isteni jóságod bennünket felvidít. Nem a körülményekre nézve talán, Urunk, de a lelkünkben mindenképpen. És kérünk arra, Urunk, hogy szólj hozzánk személyesen most is igéden keresztül. Amen. Sámuel első könyve második részének első 10 versét olvasom. Református kalózunk szerint mai napra kijelölt ige szakasz az ószövetségi részből. Sámuel első könyve második rész első 10 versében Így szól Anna Sámuel édesanyja éneke. És imádkozék Anna, és monda: örvendez az én szívem az Úrban, felmagasztaltatott az én szarvam az Úrban. Az én szám felnyílt ellenségeim ellen, mert szabadításodnak örvendezek én. Senki sincs olyan szent, mint az Úr, sőt, rajtad kívül senki sincs. Nincsen olyan kőszál, mint a mi Istenünk. Ne szóljatok oly kevélyen, oly nagyon kevélyen. Szátokból ne jöjjön ki kérkedő szó, mert minden tudó Isten az Úr, és a cselekedeteket ő ítéli meg. Az erős kézíjasokat megrontja, és a roskadozókat erővel övedzi fel. A megelégedettek bérét szegődnek el, éhezők pedig nem lesznek. S míg a magtalan 7 gyermeket szül, a sok gyermekű megfogyatkozik. Az Úr öl és elevenít, sírba visz és visszahoz. Az Úr szegényé tesz és gazdagít, megaláz s fel is magasztal. Felemeli a porból a szegényt, és a sárból kihozza a szűkölködőt, hogy ültesse hatalmasok mellé, és a dicsőségnek székét adja nekik, mert az Úré a földnek oszlopai, és azokra helyezi a föld kerekségét. Híveidnek lábait megoltalmazza, de az istentelnek sötétségben némulnak el. Mert nem az erő teszi hatalmassá az embert, az Úr, akik vele versengenek, megrontja. Mennydörög felettük az égben, az Úr megítéli a földnek határait, királyának pedig hatalmat ad, és felemeli felkentjének szarvát. A bibliai magyar fordítás feliratában a rész elején ez áll: Anna hála éneke, hálaadó éneke, és a tartalma is sugározza azt az örvendezést, amiről mi is remélem örvendezve énekelhettünk a 105. Zsoltár éneklésében. És amikor tegnap megláttam a református kalauzban, hogy Sámuel könyvét kezdtük olvasni, én később vettem meg a kalauzt, és ezért tegnap figyeltem föl rá, és így teljesen újszerűen ragadott meg engem is ez az ismerős imádság, hála ének. Rögtön az volt a szívemben, hogy tulajdonképpen az ünnepek alatt is erről a fajta örvendezésről, örömről, háláról volt szó végig, és érdekes módon Isten így az év elejére erre a csütörtök Isten tiszteltre, és most éppen ezt készítette. Ugyanis eszembe jutott, hogy vannak olyanok közöttünk is, akik bizonyára mai nap is már dolgoztak, nekem is dolgozni kellett, és nem olyan könnyű visszamenni a munkába, és ha valakit így az év elején rögtön valami teher, nehézség ér, akkor nem is olyan egyszerű hálásnak lenni, vagy örvendezni az ünnepek után. Anna hála éneke, örvendező imádsága bemutatja, hogy az Ószövetség időben is a hívő asszony hogyan tudja szívből magasztalni az Urat, és ami számomra megragadó lett a 10. versben, beszél Izrael királyáról, felkentjéről. Királyának pedig hatalmat ad, felemeli felkentjének szarvát. Nem csak a múlt miatt hálás Istennek, hanem előre tekint reménységgel. Ezért ennek az imádságnak, hálaéneknek a jellegzetessége, hogy prófétai reménységgel szólal meg, és messiási zsoltárrá lesz tulajdonképpen, messiási énekké. Hiszen Anna mindezt a bírák korában énekli. És emlékszünk, a bírák kora összefoglalása a könyvnek 21. részében, ott a 25. versben, a bírák könyvében, hogy mindenki azt tette, amit jónak látott, mert nem volt király Izraelben. Az Úr Jézus születése előtt 1105 környékén lehetünk, amikor megszületett a kicsi Sámuel, tehát benne vagyunk még a bírák korában mélyen, és énekel ez a hívő asszony a múltra tekintve, ami vele történt, hiszen gyermeke született, és tudjuk, ez nem volt egyszerű, de előre is tekint a jövőre, és a királyról énekel, Isten felkentjéről. Megtudjuk, és most megint hagy említsem, hogy az ünnepek után nekem nagyon személyes élet, Anna és az Úr szabadítása miatt örvendezik. Emlékszünk, erről szóltak a ünnepi igehirdetések, Jézus a szabadító, és Anna is a szabadításnak örvendezik. Tehát az Úr szeretné az ő szabadítását felragyogtatni az év elejére is számunkra. Aztán az Úr szabadításában azért örvendezik, mert ebben az énekben végig az Úr személye van előttünk. állandóan Istenről beszél. Majd nézzük pár jellemzőben, hogy milyen is Isten Anna számára. És a harmadik gondolatban arról szólok, hogy ez a bizonyos reménység Isten szabadításából hogyan fakad Anna számára is, bizonyossággal és tele van örömmel emiatt. Pedig nem is biztos, hogy túl könnyű élethelyzet lett számára, miután ezt az éneket befejezte. És így hadd kérdezzem meg a testvérektől, és amit magamtól megkérdeztem, örvendez-e az én szívem január 2-án? Boldog vagyok-e az Úrral valóban az ünnepek alatt is, és az ünnepek után is? És mit látnak a családtagok, a munkatársak rajtam? Ez azért nem egyszerű kérdés, mert azért a hívő ember nem mindig mosolygós, és néha vannak keserű élethelyzetek, mindjárt látjuk Anna életét is, de hogyha tele van a szívünk azzal a szabadítás örömmel, amiről ez az ének énekel, akkor azért ez sugárzik. Ezért is akartam ezt az igét hozni a testvérek elé. Sámuel könyve, tehát megtudjuk az első két részből egyértelműen, a prófétának a születése történetét írja le. És rögtön jegyezzük meg azt, hogy ez is önmagában beszédes, mert érdekes módon, mivel ez a könyv fölvezeti a királyok korát, hogyan zárul le a bírák ideje, és hogyan készít Isten, hogyan ad királyt az ő népének, de nem bármelyik királynak is a születése történetével indít a Szentírás itt, hanem annak a prófétának a születése történetével, akin keresztül adott királyt Isten az ő népének. Édesanyja, Anna, akinek a neve jelentése emlékszünk, kegyelem, ugyanakkor, megtudjuk az elején, egyáltalán nem ilyen örvendező, mosolygós, boldog, hívő asszony kezdetben. Azért olyan elszomorító Annának az élethelyzete, hogy ott van az Úr közelében, a Szent Sátorban, férjével együtt, ünnepi módon vannak együtt, ünnepelnek az egész családdal, de az Anna keserű szomorúsága, szenvedése itt a legnehezebb, mivel neki nem lehet gyermeke. Tehát Anna egyáltalán nem ilyen örvendező asszony, mint ami ebben az énekben, imádságban sugárzik róla kezdetben. És mégis minden megváltozott, ez volt az első részben, hiszen kiöntötte szívét az Úr elé, az Úr a főpapon keresztül megszólította, igét adott neki, és mivel ezt hittel elfogadta, ezért olvashattuk róla azt, hogy arca nem volt többé. Kárli fordítás is oda teszi ezt a szót, hogy szomorú, de az ősi szövegben csak ennyi van, hogy arca nem volt többé. És ez azért kedves nekem, mert az Anna arca, ha valaki látta őt korábban, mindig a szomorúságot sugározta. Ő hívő asszony volt, ne felejtsük el, ezt hagy húzzam alá. Ő szerette Izrael Istenét, ment ő is imádni az Urat a Szent Sátorba, csak éppen szomorú arccal. Anna egész életében a szomorúságot, a keserűséget tükrözte az arcával. De mostantól fogva arca nem volt többé szomorú. Még nem született meg a gyermeke, csak azt tudta, én kiöntöttem a szívemet az Úr elé, az Úr szólt hozzám, bízhatom benne, és Anna arca megváltozott. Az az örvendezés és boldogság, amit ez az ének sugároz, azután látszik ő rajta, amikor már megszületett a kicsi Sámuel és a kisfia, sőt már oda is vitte az ő fogadalma szerint az Úr elé, az Úr jelenlétébe, amikor férjével együtt átadták Éli főpapnak a kisgyermeküket, akkor van ez az örvendezés, de Anna számára az élete fordulópontját nem a gyermek születése és odaszállása jelentette, hanem az, amikor valóban Isten elé tárta az egész életét. Előtte is ott volt Isten előtt, és előtte is imádkozott biztos, de az látszik az első részből, hogy kiöntöttem a szívemet az Úr elé, jellemzés, ez ekkor következett be. Korábban azon volt a hangsúly talán még az imádságában is, hogy nincs gyermekem, miért zárta be az Úr a méhemet, mostantól fogva az Úrra bízta magát, nem az a kérdés, hogy kie nincs, milyen nincs, mi van vele, hanem hogy Istenre bízok mindent, más nem tudok tenni úgysem. De ez az Isten válaszolt neki, és lett gyermeke. De a gyermeke születése előtt bízott Istenben. Olyan szép itt az első rész végén, mikor azt olvassuk, hogy odaadták a kisfiút a főpapnak, Majd ezt olvassuk, és imádkozának ott az Úrhoz. Így is fordítható ez, hogy és imádták ott az Urat, együtt a férjével. Az ősi szövegben azonban, és ez szerepel a héber nyelven, itt egyes szám van, hogy imádta az Urat, nem Anna, hanem a férje. Hímnemű szó szerepel. Az egész történet az első részben Annáról szól, de ott van a férje is mindvégig. A férje imádta az Urat, imádkozott az Úrhoz, ezzel zárul a történet lezárása, mert az Anna Úr imádását, az Anna imádságát meg ide teszi. A férje imádta az Urat, Annának az imádságát meg olvassuk el hosszabban, hogy hogyan imádja az Urat. Vannak olyan kéziratok, ahol többes szám szerepel, és ezt fordította le Károli is. A lényeg tehát, hogy ez az imádság már nem csak hálaének, hanem Isten imádás. Mindazért, ami vele történt. És mi történt vele? Ez olyan szép az első versben, mert szabadításodnak örvendezek én. Anna átélte az Úr szabadítását. Az, hogy gyermeke született egy meddő asszonynak, ezek szerint a Biblia alapján szabadítás. Testvérek, ha valakinek akár a gyülekezetben is fiatal házasként nem lehet gyermeke, vagy még mindig nem született meg a gyermek, talán évek óta nem született meg, és van, amikor ez lelki terhet is jelenthet a pár részére. És amikor gyermeket ad Isten, akkor arról szoktunk gondolni, hogy milyen gondoskodó az Úr, gondviselő, szerető az Úr, de érdekes módon nem csak Isten gondoskodása ez, hanem szabadítása. Eszembe jutott megint, hogy karácsonykor az Úr szabadításáról hallottunk, tehát nem csak a bűn bocsánatra nézve kell a szabadítás, ezek szerint Isten részéről, hanem az is az Úr szabadítása, amikor egy szomorú asszonynak az élethelyzetét megváltoztatja gondoskodása folytán, tehát Isten gondviselésében a szabadítás. Gondoljunk Mária hálaénekére is az Új Szövetségből. Nagyon hasonló Máriának is az éneke, amiről az énekkor énekelt is nem olyan régen. Mária is azért magasztalja, áldja az Urat, hálát ad Istennek előre, mert tudja, hogy kit vár a méhében. És egy másik éneket is meg akarok említeni, a Sámuel második könyve 22. részét, ahol Dávid énekel, Dávid hálaéneke. Ez meg azért fontos, mert Anna hálaéneke, itt az elején a Sámuel könyvének, Sámuel könyve második könyve végén Dávid hálaéneke keretezi mindazt a történést, ami közben zajlott. Anna hálaénekében előre láthatjuk Isten tetteit, személyét, Dávid hálaénekében pedig visszatekintve láthatjuk majd. Ezért akartam kiemelni, hogy előre hálát lehet adni. Anna hálaének erre utal. Mária hálaénekével együtt említve pedig azért fontos, mert mi tudjuk, hogy tényleg eljött az a király, akiben beteljesedett a szó legteljesebb értelmében ez, királyának pedig hatalmat ad, és felemeli felkentjének szarvát. Mert ez vonatkozik Dávidra is, Dávid utódaira, és vonatkozik az Úr Jézusra. És mi már ezt is tudjuk. Anna, a gyermeke léte, hogy én beteljesíthetem azt a fogadalmat, amit az Úrnak tettem, ténye miatt kezdi magasztalni Istent, szabadítását, tele van Isten nével a szíve, most már nem szomorú, hanem örvendezik, és közben mégis messiási ígéretet is énekel. Mi pedig ezt olvashatjuk, ez az imádság, ez nekünk kijelentés, és mi visszatekintve láthatjuk, hogy mindaz igaz, amiről Anna énekel előre. És ezért lett fontos nekem, hogy vajon, ha csak a 2014-es esztendő előttünk álló napjára gondolunk, akkor vajon ott van-e a szívünkben, ott lehet-e a szívünkben, hogy mert szabadításodnak örvendezek én. Nem tudom, hogy mi vár rám, nem tudom, hogy mi lesz, hogy lesz, nem tudom, hogy milyen szomorú élethelyzetek lesznek, vagy örvendetes dolgok, de egy biztos, hogy szabadításodnak örvendezek én. Mert az Isten szabadítását Anna is megtapasztalta abban, amiben mi sokkal teljesebben átélhetünk, hiszen mi Jézus születése ünnepét ünnepeltük, az Úr Jézusba beteljesedett mindaz, amiről itt énekel Anna is. Mi az Isten szabadítását láthatjuk az Úr Jézusban, még mélyebben, de hadd húzzam alá, Isten szabadítását az ő gondoskodásában is láthattuk, tavaly is, remélem, meg előre láthatjuk. Ezért hadd kérdezzem újra, örvendezed az Úr szabadítása miatt? Vagy keserű, szomorúság tölt el még mindig téged? Azzal van-e tele a szívünk, hogy az Úr szabadító, vagy azzal, amivel Anna szíve tele volt korábban, nincs, és most hagyd ne soroljam el, hogy mi minden nem lehet, a hívő embernek is. De ilyenkor azon van a hangsúly, hogy nekem mi nincs. Amikor meg az Úr szabadításának örvendezhet a hívő asszony is, az édesanya, akkor meg az Úrra néz, és az ő szabadítását látja. Mivel az Úrra néz, Anna, ezért gyakorlatilag mindegyik versben itt, az ének szövegében, mindegyik versben az Úrról, Istenről szól. Engem azok a kifejezések ragadtak meg leginkább, ahol én is olyan egyszerűen felfedezhettem, hogy milyen Isten. Én csupán 4 jellemzőt akarok kiemelni, sokkal többet is lehetne. Ott van, hogy szent, Isten kőszál, kimondja, hogy mindentudó, és látszik a cselekedetében, hogy mindenható. Ezek ismerős jellemzői az Úrnak, remélem mindannyiunknak, de most a szabadítás szempontjából Anna éneke alapján gondolom kiemelni és magyarázni. Mert szabadításodnak örvendezek én, aztán a második vers, senki sincs olyan szent, mint az Úr. Sőt, rajtad kívül senki sincs. Istennel van tele a szíve, ezért amikor látja az Urat, és azt mondja, hogy örvendezek szabadításodnak, tapasztaltam, hogy kicsoda vagy te számomra, és mire vagy képes, mi mindent teszel, ránéz a gyermekére, látja ott élénél, nem soká készül tőle elbúcsúzni, és majd egy év múlva találkoznak, de a szíve nem azért boldog, hogy itt van a gyermekem, és megajándékozott a gyermekemmel, a kisfiammal Isten, hanem az Úr miatt boldog. És a kisfia is ebbe a boldogságba tartozik természetesen. Tehát szükség van Sámuelre, hiszen Sámuel személye jelzi, hogy milyen szabadító az Úr számára. De nem a kisgyermekkel van tele. A későbbi történetekben pedig látszik mindaz, ahogy majd látjuk a Saul történetét, Dávid élettörténetét, majd a folytatásban az már a királyi könyve lesz a Salamon, tehát a királyságkora. Szóval a későbbi történetekben látjuk Istennek azokat a tetteit, amelyekről itt előre Anna Isten jellemzőiként beszél. És ezért ez ragadott meg engem először, hogy a szabadítás után azt mondja az Úrról, senki sincs olyan szent, mint az Úr. Szent. Isten szent. Ez egy nagyon ismerős kifejezés, és tudjuk, hogy mit jelent a szent szó. Csak most az Úrra vonatkoztatva. Tehát nem az, hogy elkülönített az Úr számára, vagy tiszta, hanem amikor Istenre mondja azt Anna, a hívő ember, hogy szent az Úr. Tapasztaltam a szabadítását, ragyog nekem az Úr szentsége. Isten szentsége az ő személyének a méltóságát, az ő nagyságát mutatja. És ha Ézsaiás könyvére gondolunk, a 6. részre, amikor a szeráfok azt éneklik, szent, szent, szent a seregek ura, teljes mind a széles föld az ő dicsőségével. És emlékszünk, hogy ezek a szeráfok szárnyaikkal el kell, hogy takarják magukat az isteni személy jelenlétében. Ne lásson bennünket az Isten, illetve ne láthassuk Istent. Ne láthassa a mi személyünket Isten, mert ő szent. Nem vagyunk méltók arra, hogy az Istennel olyan szoros közösségben legyünk, hogy még a szárnyunkkal se takarjuk el egymást. Ha Isten szent, akkor a teremtmény nem lehet vele igazi, teljes közösségben. De ezek a szeráfok. Anna a szent sátorban van, lehet, hogy szomorúan volt ott éveken át, és keservesen sírt mindig, de mégis ott volt az Úr jelenlétében, csak nem tudta átérezni ennek a valóságát. Az Úr lehet, hogy egy picit távolinak tűn neki, hiszen nem hallgatja meg a kérésemet. Itt meg azt látjuk, hogy egyből az Úr szentsége, nagysága van az ő szívében, de aki hozzám közel van, hát szabadítóm lett, gondoskodott rólam. Itt van velem, beszélhettem hozzá, és ő is szólt hozzám a főpapon keresztül. A Szent Isten még az Éli főpap száján keresztül is szólt hozzá, pedig emlékszünk, Éli főpap nem volt annyira tökéletes és szent, mint amelynek kellett volna lennie főpapként. Az Úr szentsége látszik majd Saul életében, vagy Dávid életében, nem méltó hozzá a bűn és a hamisság, de az Úr szentsége elhordozta Annának minden keserűségét is, az ő szomorúságát, mert tudta, hogy mivel küzd ez az asszony, és amikor pedig átélte a szabadítását, akkor az Úr szentsége látszik Anna örömében. Örvendezik ez az asszony, és megtudhatja mindenki, milyen hatalmas és szentséges az Úr. Nincs olyan kőszál, mint a mi Istenünk. A kőszál, kőszikla, ez végig kísérte Isten népének a történetét. A Mózes 5. könyve 32. részében többször is szerepel, Izsaiás proféciáiban is többször szerepel, hogy az Úr kőszál. Azaz, aki erős, rendíthetetlen, aki menedék az ő népe számára a bajok és a nehézségek idején. Ez az isteni jellemző, hogy kőszál, azt mutatja, hogy Annának az élete nagyon rengett, amikor évek telnek el úgy, hogy nem születhet gyermeke. A feleségtársnak, mert ugye a férjének volt másik felesége, Peninna, neki meg több gyermek is született. És ez a feleségtárs érzékeltette vele, hogy neked egy sincs, nekem meg már több is van. Ez csak fokozta Annának a keserűségét, baját. De amikor az Úrra nézett, és látta, hogy ő az én kőszálam is, akkortól fogva Anna rendíthetetlen hittel tudta, hogy én jó helyen vagyok. Lehet, hogy nem lesz soha gyermekem, de az Úr mégis azt mondta a prófétán keresztül, amit mondott. Az, hogy kőszál az Úr, ez azt jelenti, hogy például majd Dávid életében is nagyon sok nehézség, baj adódhat, de van menedék. A körülmények nehezek lehetnek, de az Úr megtart. A kőszál Mózes könyvében, amikor olvasunk róla, mindig olyan környezetben szerepel, ahol arról volt szó, hogy Isten népe milyen nehézségek között kellett, hogy élje a hívő életét, a gyülekezeti életét. A pusztában is hányszor küzdöttek, de az Úr kőszálnak bizonyult. Még akkor is a kőszál szó jön elő Mózes könyvében, amikor Isten népe vétkezik. És elmondja, hogy a Szent Isten ezt nem fogja tűrni, és helyre fogja állítani a népet, mert ő kőszál. Ő az ő népét meg akarja tisztítani is, ha kell. Isten a kőszál. Azaz adódhat baj, lehet nehézség, de tudom, hogy kiné van a menedék. És amikor szabadításodnak örvendezek, ilyen kifejezést olvassuk, és mi az Úr Jézusra gondolunk, akkor milyen kőszál van nekünk? Ki a mi kősziklánk? Aztán a 3. versben, mert minden tudó Isten az Úr, és a cselekedeteket ő ítéli meg. Előtte azt mondta, ne szóljatok oly kevélyen, oly nagyon kevélyen. És itt mindenképp annak gondolhatott a feleségtársa Peninnára, aki nagyon kevélyen szólt. Azért volt olyan keserű a szíve Annának. Mert minden tudó Isten az Úr. Ezt olyan könnyű kimondani, hogy minden tud. Vagy minden tudó. És az a veszélyes, hogy a minden, magyar minden szóba könnyen átsiklunk a gyakorlati jelentéseken, hogy mi az a minden. Mi az, amit tud az Úr. Mi az, amit tudott az Úr, és tudni fog Anna élete kapcsán is. Ezek szerint az Úr tudta, hogy Anna meddő. Olyan fájó azt olvasni az első részben, hogy mert az Úr bezárta az ő méhét. Tehát nem azt mondja az ige, hogy nem lehet egy gyermeke, hanem azt mondja, azért volt meddő, azért nem lehet egy gyermeke, mert az Úr bezárta a méhét. Ezért Peninna kevélyen piszkálhatta Annát. Most meg azt mondja Anna, az Úr mindent tud. Tehát azt is tudja, hogy miért döntött úgy, hogy bezárja a méhemet. Nekünk testvérek sokkal könnyebb már arra gondolni, hogy hány hithős született meg úgy, hogy előtte az Úr bezárta az édesanyja méhét. Ábrahám, Izsák, Jákob, a 3 ősatya. Ábrahám 25 évet várt Izsákra. Izsák 20 évig imádkozott feleségéért, Rebekáért. Aztán Ráhelnek sem született könnyen gyermeke. Itt van Anna. Keresztelő János szülei is. Elég sokat vártak. Aztán jött a csoda, hogy még a szűznek is születhet gyermeke, hiszen Mária nem ismert férfit. De Anna előtt több hithős is úgy született meg, hogy az édesanyjuk meddő volt. Ez nem azt jelenti, hogy könnyű az, hogy nem lehet gyermeke. Lásd, Anna éveken át szomorú volt. De amikor az Úrra néz, és az ő szabadításának a bizonyosságában örvendezik, akkor azt mondja, az Úr mindent tud. Tudja a miértekre is a választ, még ha nincs is mindig mindenre válasz a miérteknél. Az Úr mindent tudott, amikor Sámuelnek majd ki kellett választani Dávidot, és emlékszünk, hogy Sámuel is elköveti azt a hibát, hogy csak a méreteket nézi, a láthatókra néz. És azt hiszi, hogy Isainak a legidősebb fia, aki délceg és biztos legalkalmasabb királynak, de az Úr azt mondja, hogy ő azt nézi, ami a szívben van. Isten mindent tud. Tehát ő tudja, hogy mit kell tennie, amikor az ő népe vétkezik ellene, vagy a királya, és szabadítania kell. Isten minden tudása azt jelenti tehát, hogy ő tudja, hogy mikor kell szabadítani, és hogyan. Szabadításodnak örvendezek én, mert én tudom, Uram, hogyha én nem is látom, hogy hogyan tudnád megoldani ezt a helyzetet, te bármikor meg tudod oldani. A 139. Zsoltárban arról énekel a zsoltáros Isten minden tudása kapcsán, hogy már az anyamében is ő ismerte, sőt formálta, utána pedig teljesen természetes, hogyha megszülettem, utána is életem minden napján az Úr tudja, hogy mi történik velem, és formál. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokba formáltattam, és idomítattam, mint egy a föld mélyében. Látták szemeid az én alaktalan testemet, és könyvedben ezek mind be voltak írva. A napok is, amelyeken formáltatni fognak, holott egy sem volt még meg közülük. És nekem milyen kedvesek a te gondolataid, ó Isten, mi nagyok azok summája. Számlálgatom őket, többek a fövennél. Felserkenek is, mégis veled vagyok. Ma már ugye az ennek a zsoltárnak a sorait látható módon is be tudják mutatni a ultrahang felvételem, és milyen kellemetlen, hogy milyen kemény az, amikor egy ultrahang felvétel alapján az orvos valami nagyon elszomorító hírt mond a kicsiről. És lehet, hogy egészen a gyermek születéséig egy édesanyja, meg egy édesapa, meg a család, meg a gyülekezet nem tud igazán örvendezni a babavárásban, mert mit mondott az orvos, és mi lesz? Ha meg jó hírek vannak, és minden boldogító, akkor meg örömmel mutatják, hogy nézzétek. Isten minden tudó. Azért, mert ő a szabadító Isten. Egy ultrahang felvétel örvendezésre adhat okot, vagy félelemre? Ez a zsoltár azt mondja, szabadításodnak örvendezek én. Mert az Úrra nézek, még akkor is, ha lehet, hogy könnyes a szemem, mert az ultrahang felvétel mutatott valamit. Mert ez az Isten nem csak mindentudó, hanem mindenható is. A mindenható volta több soron keresztül, nagyon egyszerű élethelyzetekre nézve, illetve döntő élethelyzetekre nézve is. 6. versben az Úr öl és elevenít, sírba visz és visszahoz. Tehát élet és halál kérdése. Az előzőekben pedig, hogy az éhezőt ehetnek majd, aki magtalannak több gyermeke születhet, az Úr igazságosan megítéli azt, aki felfúvalkodott, felemeli a szegényt, tehát akik Istent állnak, azokat az Úr ítéli igazságosan, az övét pedig támogatja és segíti, mert ő mindenható Isten. Az Úr öl és elevenít. Sírba visz és visszahoz. Ez egy nagyon kemény kifejezés, mert mind a kettőt az Úr csinálja. Mert ha elevenít, tehát feltámaszt, életet ad, lásd, kicsi Sámuel megszülethetett. A meddő asszonynak gyermeke született. De ha arról van szó, hogy öl, emlékszünk, Jób is, erre is volt utalása, ige hirdetésekben az ünnepek alatt, Jób is ezt kellett, hogy kimondja. Az Úr mindenható. Az Úr adta, az Úr vett el. Minden tudó volt, ahhoz kell, hogy tudom, hogy ő mindent jól tesz, és mindent az akarata szerint tesz. Ha nem is értem, akkor is ő az Úr, és ő a szabadító, és mivel minden hat vezét mindig bármit megtehet. 23-án én nem voltam a hivatalba ügyeletbe, és kíváncsi voltam, hogy a Facebookomon milyen üzeneteket tudok olvasni, vagy milyen mondatokat, gondolatokat tudok olvasni a ismerőseim, barátaim gondolataiból, és akkor találtam, hogy valaki küldött egy videót egy fiatal lányról, akinek tüdőrákja lett, amerikai lány, Dániel ifis korosztály, tehát 20 éves, úgy emlékszem 88-ban született, és 2013. december 7-én halt meg tüdőrákban. És bemutatták ezen a videón azt az üzenetet, amit még akkor viszonylag erősebb állapotában, de annak a biztos tudatnak a fényében mondott el, hogy már csak maximum hetei vannak hátra. És nagyon megragadott így a karácsony előtt, mert 23-a, tehát az Úr Jézus születése ünnepe előtt egy ilyen fiatal hívő lánynak a szavait olvasni, vagy hallani inkább, csak az angol fordítás le volt fordítva magyarra, ezért olvastam is. És valahogy így mondta el, próbálom visszaadni a lényeget, hogy azt mondja, és így mondta el, hogy az Úr engem szabadítani fog. Nem meggyógyít, hanem megszabadít, amikor meghalok. És úgy megdöbbentem, hogy ez a lány a haláláról tényleg hittel tudta ezt kimondani. Közben persze sírt, és elmondta azt is, hogy nagyon nehéz volt ezt hittel elfogadni és átérezni. De ő tényleg mosolygott, mikor ezt mondta, hogy én tudom, hogy mivel halálos beteg vagyok, ezért az Úr engem nem meggyógyít, hanem amikor meghalok, megszabadít. És arról beszélt, hogy ő neki azt kellett átérezni, mert fotós volt a lány, és nagyon szerette, hogy a természetfotózást, hogy milyen gyönyörű ez a világ, és elmondta, hogy arra gondolt, hogy ez a világ is milyen, de azért az igazi az Úrnál. Tehát az igazi reménység, ami az Úrnál van. És neki hiányzik az, hogy nem élhetett hosszabb időt. Ez nem kérdés. De ő az Úrra nézett tényleg. Aztán találtam a neten ennek a lánynak bizonyságtértét, ami gyülekezetekben mondott el, és ott is ugyanezt mondta el. Akkor korábban volt még, akkor még sokkal több időt kapott Istentől. Hiszen akkor még jó néhány hónap volt hátra, és akkor is ugyanazról beszélt, amiről a halál erőtt is közvetlenül szinte. Az Úr öl és elevenít. Sokan imádkoztak, és ő is imádkozott a gyógyulásért, de azt is ki tudta mondani, hogy az Úr nem meggyógyít engem, hanem megszabadít, amikor meghalok. Mert az Úr mindenható Isten. És mivel a bűn és a halál az gonosz, ezért, amikor meghal a hívő ember, a szabadítást igényel. Nekünk a halál ellenség. Ha meghalni kell, akkor az Úr szabadítására szorulunk. Ezért mondta a lány, amit. Isten teremtő és gondviselő hatalmáról énekel Anna, amikor az Úr mindenható voltát említi, de közben azt mondja, hogy ez a teremtő mindenható Isten az övéhez olyan közel van, mint ahogy Anna is lehetett a Szent Sátorban. Híveinek nevezi a magyar fordítás az Úr népét, Annát is, a hűségesek, az Úrhoz hűségesek, azt mondja, híveinek, hűségesének lábait megoltalmazza az Úr, mert ő mindenható Isten. És ennek a lánynak a bizonyságtételében ezért lett nekem fontos, hogy megoltalmazza lábait az Úr. Akkor is, ha halálos beteg vagyok fiatalon, megtart az Úr engem, mert az Úr szabadító, megtartó, üdvözítő. Ez az Úr mindentudó, mindenható, aki királyt készül adni az ő népének, és ezzel zárjuk. Ez a harmadik gondolat. Szent, kőszál, mindentudó, mindenható Isten, és a végén ezt mondja róla, királyának pedig hatalmat ad, felemeli felkentjének szarvát. Azaz, a jövő Anna számára, hogy Isten népének lesz királya. Ez annyira biztos, hogy nem is azt kell mondani, hogy lesz király, hanem hanem hatalmat ad a királynak, felemeli felkentje szarvát. Az Úr felkentje messiása, ugye ez a szó szerepel itt a héber nyelven, mondhatnánk így is az Úr Krisztusa a görög fordítás, magyar fordítása miatt. Tehát az Úr királyának hatalmat ad, felemeli Krisztusának szarvát. De ez itt reménység. Hadd jegyezzem meg, hogy a Biblia kritikusok, akik ugye nem hajlandók elfogadni, hogy lehet az Úrnak olyan kijelentése, hogy valaki előre megprófétál valamit, a Biblia kritikusok nem hajlandók elhinni, hogy van prófétálás, nem hajlandók elfogadni sajnos, hogy vannak csodák, lehetnek csodák, mindig meg akarják magyarázni, hogy nem is volt az igazán csoda, hanem hogy történt. Mi nem ezek közé tartozunk, de ők, ezek a Biblia kritikusok azt mondják, hogy itt ez a szó nem is szerepelhetne, mert hát Anna hogy mondhatta azt, hogy király? Biztos ez csak egy későbbi, már amikor volt király, akkor írták ide. Mi pedig, akik elfogadjuk teljesen természetesen, hogy hát az Úr tudja, hogy mit ígér, meg hogy teljesíti be, minden tudó, mindenható Isten felhasznál egy hívő asszonyt, akinek tele van a szíve örömmel, és megadja neki az Úr, az ő lelke által ezt a kijelentést. Hogy annyira biztos, hogy lesz király, hogy felemeli az Úr, hatalmat ad neki. Anna, Sámuel édesanyjaként, így mondhatjuk, hogy Dávid nagyszüleinek lehetett a kortársa. Tehát még nem született meg Dávid, de amikor olvassuk az Anna énekét, és olvassuk a folytatást, akkor látjuk, hogy Isten milyen királyt adott az ő népének. Hogyan adott hatalmat Dávidnak is, hogyan emelte fel a szarvát. Aztán hogyan adott hatalmat az Úr Jézusnak, a Dávid fiának, előtte a dávidi utódoknak. Jött az Úr Jézus, neki is hatalmat adott, felemelte szarvát. És miközben ezen gondolkoztam, akkor döbbentem meg, hogy itt a királyról ugyanazokat a kifejezéseket olvashatjuk tulajdonképpen, mint amit Anna magáról mondott el az elején. Örvendez az én szívem az Úrban, felmagasztaltatott az én szarvam az Úrban. A szarv az a hatalom, az erő jelképe, a tiszteleté. Amit Anna átért az Úrral, ezt mondja el a királyról is. Az én szarvam is felmagasztaltatott, a felkent szarva is felmagasztaltatik. Az a király, akit az Úr ad az ő népének, az én népemnek, az ugyanazt éli át, amit én is átéltem. Mert Anna nem lehetett király. Anna csak a kisgyermek anyjaként hittel, reménységgel láthatta, érthette meg, hogy Isten hogyan készül adni az ő népének királyt. És amikor ezt az imádságot elmondta, és olvassuk, akkor nekünk is reménységet mutat. Még nem lát semmit, nem tapasztalja valóságát, de olyan biztos, mintha már megtörtént volna. Az Úr szabadítása reménye azt jelenti, hogy lehet, hogy még valamiben szabadításra kell várnom, jó várni, de nem önmagába várni, hanem jó várni, és megadással lenni az Úr szabadításáig. De a szabadítás reménye azt jelenti, hogy az Úr megteszi azt, amit mondott és megígért. Profétai messiási imádság lett ezért Anna hála éneke. Várni kellett még Dávidra, várni kellett még Jézusra, de Anna biztos. És most már hagyd mondjam így, nem csak az Úr szabadításának örvendezik, hanem örvendezik a szabadító Istennek. Mert az Úr szabadításánál csak ez lehet nagyobb. Az Úr Jézus szabadításánál ő maga a nagyobb. És micsoda ajándék, hogy királyának pedig hatalmat ad, felemeli felkentjének szarvát, azt jelenti, hogy az én Istenem szabadítót ad, illetve adott. Anna számára, és ez teljesen természetes. Nekünk is adott, innen indultunk el. Az a kérdés, látjuk ezt a szabadítót. Nekem most kellett mondanom szomorúnak tűnő példákat is, főleg ennek a lánynak az esete, én megkönnyeztem, de amikor hallgattam, mégis az volt bennem, Uram, ez fantasztikus, hogy ennyire tud az a lány benned örvendezni. És ahogy most olvastam az Anna hála énekét, ezért is jutott eszembe. Annak a lánynak az arcáról sugárzott az öröm, akkor is, ha a könnyei csorogtak lefele. Anna arca is tele volt örömmel. Milyen a te arcod? arca nem volt többé szomorú. Mit sugároz 2014-ben a mi arcunk? A Római Levél 15. részében arról ír az ige, hogy a reménység Istene töltse be titeket minden békességgel és örömmel a hívésben, hogy örvendezzetek a reménységben Isten ereje által. És a Római Levél 8. részét említem még, Jézussal együtt mindent ad, mert ő a mi szabadítónk. Szabadításodnak örvendezek én, mert az Úr személye az ő szabadításában is látszik, és Isten szabadításának a legnagyobb nagysága, reménysége Jézusban lett valóság. Imádkozzunk! Áldunk azért, mennyei édesatyánk, hogy nem csak az újszövetségi időben, hanem az új szövetségiben is még inkább igazoltad, te vagy a szabadító Isten. Köszönjük, hogy ez a múltunkra nézve is teljes bizonyossággal hihető, és áldunk azért a reménységét, amiben mi is örvendezhetünk. Köszönjük, Urunk, hogy az Úr Jézusban láthatjuk, milyen nagy a te szabadításod. Segíts nekünk abba, kérünk, hogy Anna énekét olvasva, azon elmélkedve is, bennünket is vonjon oda te hozzád, hadd lássuk meg isteni személyed nagyságát, méltóságát, segíts nekünk te rád tekintenünk, tégedet jobban megismernünk, és szabadíts meg bennünket mindentől, akár körülmények, akár lelki dolgok, amik ezt gátolnák. Segíts nekünk, Urunk, úgy tölteni ennek az esztendőnek minden napját, ahogy Anna is tette. Boldogan, nehézségek között is, benned bízó örömmel, reménységgel. És köszönjük, Urunk, hogy tiéd a győzelem. Hisszük, Urunk, hogyha olyan dolgok történnek velünk talán, amit nem értünk, akkor is tiéd a győzelem. De így imádkozunk is azokért a testvéreinkért, akik nehezebb helyzetben vannak éppen most is talán, akik betegek, beteg ágyon fekszenek, segítsd őket. Köszönjük, Urunk, hogy valóban még a halál se választhat el tőled. És kérjünk azokért a házaspárokért, akik gyermekért imádkoznak, Urunk, hallgass meg az imádságukat akaratod szerint. És kérjünk arra, Urunk, hogyha bármelyikőnek a szíve valami olyannal van tele, hogy mi nincs, hadd tudjon Annával együtt arra tekinteni, aki te vagy. Köszönjük, Urunk, hogy ha rád nézünk, akkor arcunk felvidul valóban. Kérünk téged népünkért és népünk vezetőjét. Kérünk arra, Urunk, hogy vezetőinek adj bölcsességet most is a kormányzásban, és tartsd őket is alázatba, kérünk. És imádkozunk, Urunk, azért, hogy hallgass meg most a csendben elmondott imádságainkat is. Jézus érdeméért. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Legyen az Úr gyülekezetünk őriző pásztora. A 264. számú dicséretünk az Úrról énekel, jól ismerjük, az Urat áldó, magasztaló ének, sasszányon hordozott bennünket, csodaképpen megalkotott, figyeljük majd az énekversek szövegében, milyen sok jellemzőt énekelünk az Úrról, áldjad él lelkem a dicsőség erős királyát. éljük az Úr áldását. Hajlik az örökkévaló Isten, alant vannak örökkévaló karjai. Boldog vagy Izrael, kicsoda olyan, mint te, nép, akit az Úr védelmez, aki a te segítséget pajzsa, dicsőséget fegyvere. Amen.